szülátlan. Vázás előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol pedig az orosz részesedés 0,5%-ról 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszített el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. Elementáris küzdelem várható a következő hetekben a NATO javaslata ügyében, közölte a tárcvezető a Fidesz frakciülésén. Szijjártó Péter figyelmeztetett, az Észak-Atlanti Szövetség elkezdte halványítani azokat a saját maga által előzőleg megrajzolt vörös vonalakat, amelyek kimondták azt, hogy a szövetség nem részese az ukrajnai háborúnak. Mi ebből teljes egészében ki akarunk maradni, szögezte le. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napi rendelőtti felszólalásában Menczel Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába. A gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa bázis repülőtéren tartott Swift Response 2024 több nemzeti hadgyakorlat, közölte Túrzó Lajos alezredes, a létesítmény parancsnok helyettese. A hadgyakorlaton, amely egy magasabb szintű NATO próba alárendeltségébe tartozik, mintegy 4,500 katona vesz részt, 200 földi és 35 forgószárnyas légijármű vonul fel. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-ától, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebességet dönti majd el, mekkora lesz a díj. Ugyanakkor a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyit kell fizetni. Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban, jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár közölte, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint, út, illetve híd felújítása 45 millió forintig, járda felújítása 10 millió forintig lehet pályázni. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a nehéz gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os csökkentést irányoznak elő a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehergépkocsik esetében. 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-osat 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re 100%-ban kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának megadóztatását célzó polgári kezdeményezést. Ez egyebek mellett arra kéri a brüsszeli testületet, segíts elő, hogy a szén-dioxid árazásból származó bevételeket újraosszák az alacsony jövedelmű háztartások között. Az Európai Unió tanácsa véglegesen elfogadta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése és nagyobb rugalmasság biztosítása bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az uniós tanács. Az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalát azonban továbbra sem korlátozzák. Közben éhségsztrájkba kezdett a varsói Szejm székházában a gazdák egy csoportja, amely már 4 napja ülősztrájkot folytatott a helyszínen. Szegeden és Szombathelyen két-két iskolát, Kulcson és Nyíregyházán, valamint Budapesten egyet-egyet kellett kiüríteni, mert bombafenyegetést kaptak. Többnyire e-mailben jött az üzenet, de a Magyar Hangportál összegzése szerint a nyíregyházi esetben telefonos fenyegetés történt. Többen rosszul létre panaszkodtak a csengeri börtön építésében részvevők közül, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. 97 fogvatartottból 12-en, míg a munkáltatás biztosító 37 személyi állományú ember közül 3-an torokkaparást és szemirritációt tapasztaltak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 24 ember került kórházba vizsgálat céljából. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, többfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
És mulandó, az egyik az, aki csak veled lehet. Bár úgy
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 9. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Szépséges romot mindig nyári napokkal párosítottam, mikor a nap felmelegíti a kecses boltívek régi köveit. Hangok csobognak, gyerekek játszanak a lekaszált gyepen, de most hajnali 2:30 volt, a világ üres, és arcomba csapott a közeledő tél hideg lehelete. Hirtelen nagyon egyedül éreztem magam. A hideg ragyogásban minden hátborzongatóan kirajzolódott. De volt valami valószínűtlen az oszlopoknak a sötét égbe nyúló néma soraiban, s a fűre vetített hosszú, sápadt árnyékokban. A túloldalon láttam a szerzetesek celláit, mély árnyékban álló borongós fekete üregeket, és egyszerre felhuhogott egy bagoly, hangsúlyt adva a nehéz, rámboruló csendnek. Borzongó aggodalom kúszott végig rajtam, olyan érzés, hogy az én eleven személyemnek nincs itt keresnivalója a halott századok e borongós relikviái között. Gyorsan megfordultam, keresztül rohantam az erdőn, nekiütközve fáknak, megbotolva gyökerekben és bokrokban, és amikor kijutottam a kocsihoz, reszkedtem. És jobban kifulladtam, mint kellett volna. Jó érzés volt bevágni az ajtót, ráadni a gyújtást és hallani a motor ismerős zúgását. 10 percen belül otthon voltam, és a lépcsőn felbaktatva alig vártam, hogy pótoljam a kiesett álmot. Kinyitottam a hálószobám ajtaját, és felkattintottam a villanykapcsolót. Egy pillanatra meglepődtem, hogy a szoba sötét maradt. Aztán kővé váltan álltam az ajtóban. Az ablaknál, amelyen át özönlött be a holdfény, ezüst tócsa a sötétben, ott állott egy szerzetes. Egy barna csuhás, mozdulatlan szerzetes, összefont karral, lehajtott fejjel. Arca a fény irányából nézett felém, és én nem láttam mást a leomló kámzsa alatt, csak a sötétség szörnyű szakadékát. Úgy éreztem, megfulladok. Szám kinyílt, de hang nem jött ki belőle. Száguldó agyamban egy gondolat dübörgött a többi felett. Hát mégis vannak kísértetek. Szám újból kinyílt, és reket sikoly tört ki belőle.
Az Isten nevére, ki az?
Mindjárt jött is a válasz, síri basszus hangon.
Tristan!
Nem hinném, hogy igazából elájultam, de ernyedten végigestem az ágyamon, és ott feküdtem zihálva, fülemben zúgott a vér. Homályosan tudatában voltam, hogy a szerzetes egy széken áll, és helyére csavarja a villanykörtét, és közben ellenállhatatlanul kuncog. Aztán felkattintotta a kapcsolót, és leült az ágyamra. Hátra lökte a kámzsáját, rágyújtott egy cigarettára, és még mindig rázkódva a nevetéstől rám nézett. Uramisten, Jim, ez remek volt. Jobb, mint amire számítottam. Rámeredtem, és suttogva kinyögtem.
De hiszen te Edinburghben vagy.
Nem én, öreg fiú. Nem sok tennivalom volt, hát egyenest visszajöttem stoppal. Éppen hazaértem, mikor láttalak bejönni a kertbe. Alig volt időm, hogy kicsavarjam a körtét, és beöltözzem. Nem szalaszthattam el az alkalmat.
Tedd a kezed a szívemre, suttogtam.
Tristan egy pillanatra a bordáimra tette a kezét, és mikor megérezte a vad kalapálást, futó aggodalom suhant át az arcán.
Ó, a mindenit, ne haragudj, Jim!
Aztán biztatóan vállon veregetett. De ne aggódj, ha halálos lett volna, ott helyben szörnyet halsz. Különben is egy jó ijegység áldásos hatású. Úgy hat, mint a serkentőszer. Idén nem is kell szabadságra menned.
Köszönöm, mondtam. Nagyon köszönöm.
Bár hallottad volna magad... és megint nevetni kezdett. Az a rémült sikoly, itt Istenem, Istenem! Lassan ülőhelyzetbe emelkedtem, kihúztam a párnát, neki támaszkodtam az ágyfejnek, és neki dőltem. Még mindig nagyon gyengének éreztem magam. Hűvösen méregettem Tristant.
Szóval te vagy a Rényeszi kísértet.
Tristan válaszul elvigyorodott, de nem szólt.
Aj, te ördögfi, tudhattam volna.
De mondd, miért csinálod, mi a jó benne?
Nem tudom.
A fiatalember álmodozva bámulta a cigarettafüstön át a mennyezetet.
Azt hiszem, az, hogy jól időzítsek. És a kocsivezetők ne legyenek egészen biztosak benne, hogy láttak-e vagy sem. Marha nagy örömöm telik benne, hogy hallom, hogy nyomják a gázt, mint a bolond, és repesztenek haza. Egyikük se lassít le soha. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy a humorérzéket túlfejlett, mondtam. Én pedig megjósolhatom neked, hogy egy nap kitöröd miatta a nyakadat. Szó sincs róla, ott van a biciklim egy sövény mögött, vagy 100 méterre az út mentén, hogy gyorsan el tudjak menekülni, ha kell. Nem gond. Hát, tégy kedved szerint. Felkeltem az ágyról, és rogyadozva az ajtóhoz mentem. Hú, lemegyek egy korty viszkiért, de egyet ne felejts. Megfordultam, s rámeredtem. Ha még egyszer megpróbálod velem, megfojtalak. Néhány nappal később, úgy 8 óra tájt este, a kandalló mellett olvastam a Skeldale House-ban, mikor kivágódott az ajtó és berontott a szobába a Siegfried. James, hadarta. Az öreg Horace Dawson tehenének megsérült a tőgye. Valószínűleg össze kell varni. Az öreg nem tudja lefogni a tehenet, és nincsenek szomszédai, akik segíthetnének. Nem tudnál eljönni erősítésnek? Dehogy nem. Örömmel. Megjelöltem a könyvet, nyújtóztam, ásítottam, aztán felálltam a székből. Észrevettem, hogy Siegfried lábával dobol a padlón. És eszembe jutott, nem most először, hogy neki csak aféle katapult ülés lenne kedvére, amely kihajítana az ajtón a munka közepébe egyetlen parancsszóra. Igyekeztem olyan gyors lenni, amilyen csak tudtam, de mint mindig, ha írtam valamit neki, vagy szemeláttára operáltam, az volt az érzésem, hogy korán sem vagyok elég gyors. Némi szorongással járt az a tudat, hogy számára csak nem elviselhetetlen feszültség nézni, ahogy felkelek a székből, és visszateszem a könyvet a kandalló melletti alkóvba. Mire átjutottam a fele szobán, már eltűnt a folyosón. Ügetve követtem, és éppen kiértem az utcára, amikor beindította a kocsit. Megragadtam az ajtót, fejest ugrottam a kocsi belsejébe, és éreztem, hogy az út kisuhan a lábam alól, ahogy a kocsi elindul a sötétben. 1/4 óra múlva csikorogva fékeztünk a kis tanya udvarán. A tanya egyedül állt a földek közepén. Alig hallgatott el a motor, kollégám már is kiszállt a kocsiból, és fürgén a tehénistálló felé lépkedett. Menet közben hátra szólt a válla felett. Hozd a fonalat, James, kérlek, és a helyi érzéstelenítőt, és a fecskendőt, és azt az üveg sepkenőcsöt. Hallottam a kurta beszélgetés neszeit bentről, aztán újra Siegfried türelmetlen kiáltását. James, mi a csodát csinálsz ott kint? Nem találod azokat a vackokat? Éppen, hogy kinyitottam a csomagtartót, és eszeveszetten keresgéltem a dobozok, üvegek sorai közt. Megtaláltam, amit kért, átvágtattam az udvaron, és csak nem összeütköztem vele, ahogy kilépett az épületből. Már javában kiabált. James, mi a fenét csinálsz? Ja, itt vagy. Jó, helyes. Add ide azt a holmit. Mit csináltál ennyi ideig? Igaza volt Horace Dawsonnal kapcsolatban. A törékeny, 80 éves embertől nem lehetett elvárni, hogy birkózzon. Kora ellenére makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy fejje a kicsi, kövezett istállóban tartott 2 kövér shorthorn tehenet. A betegünk csúnyán felsértette egyik csöcsét. Vagy ő maga, vagy a szomszédja ráállhatott, mert egy hosszú hasíték futott rajta, csak nem végig. És folyt belőle a tej. Csúnya ez, Horace, mondta Siegfried. Láthatja, egészen a tej vezetékig ér, de megtesszük, amit lehet. Kell neki egy jó pár öltés. Lemosta és fertőtlenítette a csöcsöt, aztán megtöltötte a fecskendőt helyi érzéstelenítővel. Markold meg az órát, James, mondta nekem, aztán szeliden a farmernak. Horace, kérem, fogja meg a farkát, csak a legvégén. Úgy, kitűnő. A kisember kihúzta magát.
Ezt becsülettel meg tudom csinálni, Mr. Farnon.
De elég, gyerek maga, Horace. Ez így pompás, köszönöm. De most álljon tőle messze. Lehajolt, és amikor megmarkoltam az állat orrát, benyomta a tűt a seb felső vége felett. Azonnal csattanás hallatszott. A tehén félmagasságban Siegfried gumicsizmájába rúgva fejezte ki nem tetszését. Siegfried nem szólt, csak mélyeket lélegzett, és néhányszor rugózott a térdével, mielőtt újra lehajolt volna.
Nyugalom, szépségem,
mormogta csillapítóan, amikor ismét beleszúrt a tűvel. Ez alkalommal a patásláb az alkarját találta el, és a fecskendő kecsesen szárnyalt a levegőben, majd nagy szerencsével a szénával teli etetőrácsba esett. Siegfried felegyenesedett, gondterhelten megdörzsölte a karját, birtokba vette a fecskendőt, és megint közeledett a pácienshez. Néhány pillanatig a tehén fark tövét vakargatta, s a lehető legbarátságosabban beszélt hozzá.
Jól van, öreg lány, hát bizony nem kellemes, igaz?
Mikor lehajolt, új tartást vett fel. Fejét belenyomta a tehén oldalába, és messzire kinyújtva hosszú karját, néhány hajszál híján pontos rúgás ellenére sikerült a sebb körüli szöveteket telefecskendeznie helyi érzéstelenítővel. Aztán komótosan befűzte a tűt, és közben hangtalanul fütyörészett. Mr. Dawson csodálattal figyelte.
Tudom már, miért tud olyan jól bánni az állatokkal, Mr. Farnon. Már hogy olyan türelmes. Alig, hanem maga a legtürelmesebb ember, akivel életemben találkoztam.
Siegfried szerényen fejet hajtott, és folytatta a munkát. Most már simábban ment. A tején nem érzett semmit, s kollégám hosszú, szabályos öltések sorával szorosan összehúzta a sebb két szélét. Mikor végzett, karját az öregember vállára tette. Ha a csecs begyógyul, olyan lesz, mint újkorában. De ha húzkodja, nem fog begyógyulni, ezért azt szeretném, ha ezzel a csővel fejné. Felemelt egy alkoholos üveget, amelyben csecs szívó fény lett.
Rendben van,
mondta Mr. Dawson határozottan.
Azt fogom használni.
Siegfried játékosan megrázta az öreg orra előtt az ujját. De vigyáznia kell, érti? Használat előtt mindig ki kell főznie, és mindig az üvegben kell tartania, különben beüt a tüdőgyulladás.
Mr. Farnon,
mondta a kisember erősen kihúzva magát.
Én úgy teszek, ahogy mondja.
Ez a beszéd, Horace. Siegfried búcsúzóval megveregette a hátát, mielőtt nekilátott volna, hogy összeszedje a műszereit. Úgy két hét múlva visszajövök, hogy kiszedjem a varratokat. Már indultunk volna, amikor megjelent az istálóban Claude Blenkiron hatalmas alakja. Ő volt a falu rendőre, de most láthatóan nem volt szolgálatban, mert elegáns kockás zakót és pantallót viselt.
Láttam, hogy történik itten valami, Horace, és benéztem, hogy nem kell segítség.
Nem, köszönöm, Mr. Blenkiron. Nagyon rendes magától, de már elkésett. Elvégeztük a munkát.
Felelte az öregember. Siegfried nevetett.
Bár jött volna fél órával hamarabb, Claude. A hóna alá fokadta volna ezt az állatot, amíg én összevarrom.
A nagyember bólintott és lassú mosoly terült el az arcán. A kedélyesség mint a képének látszott, de mint mindig éreztem, hogy vad keménység van emögött a mosoly mögött. Claude-ot szerették a körzetében, nagyszerű sportoló volt, bőkezően nyújtott segítséget és barátságot a körzetében mindenkinek, aki rászorult. A gyengéknek és időseknek erős támasza, az istenteleneknek azonban kíméletlen ostora volt. Személyesen nem tapasztaltam, de híre járt, hogy Claude nem szívesen zavarta az előjáróságot holmi csekélységekkel, hanem a maga módján osztott azonnali igazságot. Úgy mondták, hogy mindig a keze ügyében tartott egy erős botot, és a huligánkodást, vandáltetteket hamarosan éles üvöltözés követte valamelyik sötét sikátorban. Visszaeső bűnösöktől szinte nem is lehetett hallani, s Claude körzete szokatlanul törvénytisztelő volt. Megint a mosolygó arcára néztem. Igazán nagyon kellemes külsejű ember volt, de éreztem, hogy van a mosoly mögött még valami, és a világért sem kezdtem volna ki vele.
Akkor jó van, mondta. Éppen derobályba tartottam, hát jó éjszakát, uraim!
Siegfried a karjára tette a kezét. Egy pillanat, Claude! Nekem még meg kell egy másik állatot is vizsgálnom. Nem vinné magával Mr. Heriotot a városba?
A legnagyobb örömmel, Mr. Farnon!
Felelte a rendőr, és intett, hogy kövessem. A kinti sötétben beültem a kis Morris 8-as utasülésére, és vártam néhány pillanatig, amíg Claude bepréselte hatalmas testét a kormánykerék mögé. Elindultunk. És Claude mesélni kezdett Bradfordi kirándulásáról, ahol nemrégiben birkózó versenyen vett részt. Hazafelé keresztül kellett mennünk Reynes falon. Amikor magunk mögött hagytuk a házakat, és kezdtünk felkapaszkodni az apátság felé, Claude hirtelen elhallgatott. Aztán megfeszült az ülésen, és előre mutatott. Olyan hirtelen, hogy összerezzentem.
Nézze! Nézze! Ott az a szerzetes!
Hol? Hol? Úgy tettem, mintha mit sem tudnék. Pedig tisztán láttam a csuklyás figurát, amely lassan lépkedett az erdő felé. Claude deszkáig nyomta a gázt, és a kocsi sivítva rohant fel a dombon. A tetőn vadul az útmenti fűre kormányzott, hogy a reflektor az erdő mélyébe világítson. És amikor kiugrott a kocsiból, zsákmánya egy röpke pillanatig tisztán látszott. Egy szerzetes, amint a szoknyáját magasra húzza, és kétségbe esetten rohan a fák között. A hatalmas ember hátranyult, és kivett a kocsiból valami vaskos sétabotfélét.
Gyerünk a csibész után!
Kiáltotta, és hevesen nekilódult. A nyomában lihegtem. Várjon, mit csinál vele, ha megfogta?
Megsimogatom a seggit ezzel a kőris fácskával,
mondta Claude dermesztő határozottsággal, és előre nyargalt, míg el nem tűnt a fénynyalábok övezetéből. Iszonyú zaj csapott, ütögette a fatörzseket, és rémisztő hangokat hallatott. Szíven vérzett a szerencsétlen kísértetért, aki a sötétségben botorkál, s fülében zúg a rendőr süketítő kiáltozása. Borzongó rémülettel vártam a végső összeütközést, és a feszültség csak fokozódott az idő múlásával, míg egyre hallottam Claude hangos kiáltozását.
Gyere, Klonna, nem szökhetsz meg, gyere, mutassad meg magad!
S fanyűvő ütései visszhangzottak a fák között. Én magam is keresgéltem, de nem találtam semmit. Úgy látszott, a szerzetes csak ugyan eltűnt. És amikor végre visszatértem a kocsihoz, a nagy darab ember már ott volt.
Hát, fura egy figura ez, Mr. Harriot, mondta. Sehunk se találom, és nem fér a fejembe, hova tűnhetette. Ott voltam szorosan a nyomába. Mihályt megláttam az erdőből, nem ment ki, mert végiglátok a fődeken ebben a holdvilágban. Körül cserkésztem az apátságot is, de ott sincs. Eltűnt a rossz nyavajába.
Valami olyasmit akartam mondani, hogy mi mást várna a szellemtől, de a hatalmas kéz még mindig lóbálta a botot, így inkább hallgattam.
Na, úgy gondolom, jó lesz elindulnunk Derobályba,
dörmögte a rendőr, stopogni kezdett a füvön. Megborzongtam. Kegyetlen hideg volt, feltámadt a keleti szél, és örültem, hogy beülhetek a kocsiba. Derobályba megittünk néhány baráti sört Claude-dal, kedvenc helyén a Fekete Bikában, s 10:30-re járt, mire a Skeldale House-ba jutottam. Tristannak nyomát se láttam, s egy parányi aggodalom futott át rajtam. Éjfél lehetett, mikor arra ébredtem, hogy halkan csoszognak a szomszédszobában. Tristan hosszú, keskeny szobája hajdon, azokban a szép időkben, mikor a ház még fiatal volt, öltöző szobaként szolgált. Kiugrottam az ágyból, és kinyitottam az összekötő ajtót. Tristan pizsamában volt, és két melegítő palackot dédelgetett a keblén. Hátra nézett, és egy szenvedő pillantást vetett rám, mielőtt az egyik palackot beledugta volna az ágy közepébe. Aztán a takaró alá mászott, s melléhez szorítva a másik palackot a hátán feküdt, szemét a mennyezetre szegezte. Oda mentem, s némi aggodalommal néztem le rá. Annyira reszketett, hogy az egész ágy rászkódott tőle. Hogy vagy, Trisz? Suttogtam. Néhány pillanat múlva gyenge nyöszörgést hallottam.
Csontig áthagyva, Jim.
Hol a csodában voltál? Megint nyöszörgés.
Egy szennyvízcsőben.
Rámeredtem. Hol? A fej gyengén jobbra-balra görgött a párnán.
Fenn az erdőben. Nem láttad azokat a csöveket az út mentén?
Egyszerre megvilágosodott előttem.
Hát persze. Csatornáznak a faluban, ugye? Úgy van.
Suttogta Tristan.
Mikor megláttam, hogy ez a nagy manusz bedübörög az erdőbe, azonnal visszakanyarodtam, és bebújtam az egyik csőbe. Az Isten tudja, meddig voltam ott.
De miért nem jöttél ki, amikor elmentünk? Vaddidergés rázta meg az ifjú ember testét. Egy pillanatra lecsukta a szemét.
Nem hallottam semmit odabenn. Nagyon összehúzódva ültem, a kámzsa eltakarta a fülemet, és 90 mérföldes szél sivított át a csövön. Nem hallottam, hogy a kocsi elindul. Nem mertem kijönni, mert hát ott van az a pali azzal a nagy furkos botjával.
Az egyik kezével megfogta a paplant, és görcsösen húzgálta.
Rá se ráncs, Trisz. Hamarosan átmelegszel, és holnapra kialszod magad.
Tristan, mintha nem is hallotta volna.
A csatorna csövek szörnyűek, Jim.
Elgyötört tekintettel nézett fel rám.
Teli vannak szeméttel, és macskapisitől bűzlenek.
Tudom, tudom.
Visszadugtam kezét a paplan alá, és álláig felhúztam a takarót. Reggelre rendbe jössz. Leoltottam a villanyt, és lábújhegyen kimentem a szobából. Még akkor is hallottam a foga vacogását, amikor becsuktam az ajtót. Nyilván nem csak a hideg gyötörte, még mindig sokkos állapotban volt. Nem csoda. Szegény elszórakozott egy kis gondtalan, békés kísértett járással, mikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül fékcsikorgás hallatszott, fény villogott, s tetejébe elődübörgött az az óriás, mint a rém király. Ezt már nem bírhatta. Másnap reggelinél tisztán rossz állapotban volt. Sápadtan ült, keveset evett, és testét időnként mély köhögő rohamok rázták meg. Siegfried fürkészően nézett rá.
Tudom, miért vagy ilyen állapotban, tudom, miért ülsz itt, mint az élő halott, és majd kiköpöd a tüdődet.
Öccse megmerevedett a székben, és remegés futott át az arcán.
Tudod? Igen. Nem szívesen hivatkozom rá, de megmondtam előre, igaz? Amiatt a rohadt cigaretta miatt.
Tristan nem hagyott fel a dohányzással, de a réneszi szellem soha többé nem bukkant elő, és a mai napig megoldatlan rejtély maradt.
Kedves hallgatóink, elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 9. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 18. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulgham Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Kérdőív. Arról a helyről, ahol most ezt olvasod, mutass észak felé, és határozd meg a sarcsillag helyzetét az égen. Milyen fázisban van éppen a hold? Mikor lesz legközelebb teli hold, és mikor láttad utoljára? Mikor van felétek az utolsó gyilkos tavaszi fagy és az első gyilkos őszi fagy? Milyen hosszú tehát azon a vidéken a tenyészidő? Idén januárban melyik a hajnalcsillag és az est hajnalcsillag? Kövesd végig az ivóvíz útját onnan, ahol először csapadék formájában lehullik egészen a konyhai vízcsapig. Nevezd meg a vidékeden honos 5 áttelelő és 5 vándormadarat. Mikor láttad utoljára valamelyiket, és éppen mit csinált? Nevezd meg 5 a vidékeden őshonos ehető növényt. Mesélj el mindent, amit a vidéket termőtalajának történetéről és természetéről tudsz. Lakóhelyeden tavaly mennyi volt az éves csapadékmennyiség? Nálatok merről jönnek a téli viharok? Várható, a melyik tavaszi vadvirág nyílik először a megyédben? Felétek mikor van a szarvasbőg is, és mikor születnek a kicsik? Milyen volt a vidéketek 100 évvel ezelőtt, és milyen lesz 100 év múlva? Ültettél-e már fát? Milyen messze van a legközelebbi csillag? Merről fúj a szél? Milyen mély a legközelebbi óceán? Merre van felfelé? És két időpont között mekkora a távolság? Egy Szent István éjjel a dél-franciaországi Aix-en-Provence közeli Puricard nevű földműves faluban feleségem együtt elvittek a Szent János napi ünnepségre. Fogalmam sincs, melyik Szent Jánoséra, olyan sokan vannak, de ha zenés-táncos ünneplésre adott alkalmat, akkor az Isten áldja akármelyik is volt. Amikor az első csillag megjelent az éjszakai égbolton, a falubeliek örömtüzet gyújtottak az iskola piszkos játszóterén, és egy népi zenekar kezdett játszani gitáron, nagydobon, pásztor furuján és harmónikán. Zenéjük egyszerre volt ősi és modern. A párok egyetemes kétlépéses táncot jártak a nagy tűz egyetlen fényforrásuk körül. Csodálatos volt. Jelenet egy regényből, egy filmből, egy reményteli vízióból. Az első szünetnél a párok nem rohantak üdítőért, hanem csak álltak ott és az örömtűzbe meredtek. Hirtelen egy atléta termetű fiatalember és egy asszony egymás kezét szorosan fogva nekifutott, és magasan felugrott a levegőbe keresztül az ágaskodó lángokon, majd nem sokkal a parázson túl biztonságosan földet értek. Amint a tömeg megtapsolta őket, a két fiatal összeülelkezett és elsétált. Arcukon a félelemmel vegyes öröm kifejezésével, amiért kihívták sorsukat, és sértetlenül kerültek ki a következő táncra. Félreértés ne essék, amit tettek, az igen veszélyes volt. És a Szent János napi ünnepségnek épp ez a tűzön való átugrás volt a lényege. A dolog a következőképpen működik, ha szerelmesek vagytok, akár házasok, akár nem, vagy akár csak barátok, és meg akarjátok pecsételni a kettőtök közötti szerződést, először közösen azt kívánjátok, hogy soha ne váljatok el. Aztán nekifuttok a tűznek, és egymást kezét fogva átugorjátok. Azt mondják, minél forróbb a tűz, és minél magasabbak a lángok, annál hosszabb és szorosabb lesz a kapcsolat. De azt is mondják, hogy ha elvétitek a tüzet, és megégetitek magatokat, vagy a túloldalon a parázsra érkeztek, vagy ugrás közben elengeditek egymás kezét, akkor rátok és kapcsolatotokra szerencsétlenség vár, ezt pedig nem ajánlatos félvárról venni. Így hát elsőnek a lelkükben fiatalok és fürge lábúak ugrottak, aztán, hogy az éj sötétje egyre nőtt és a tűz kezdett leégni, az óvatosabbak is nekiindultak. Egyeseknek nem sikerült átugrani a tüzet, vagy túl korán ugrottak, vagy túl későn. Némelyek nekifutottak a tűznek, de aztán megtorpantak, mások elengedték egymás kezét, és egyikük ugrott, míg a másikuk az utolsó pillanatban visszahőkölt. Noha volt sok nevetés, taps és ugratás, az is eléggé egyértelmű volt, hogy ősi és komoly szertartás. Ez nem csak egy parti a sok közül. Egyszer egy évben nyár közepén késő éjjel a hangulatot zenével és tánccal emelendő kézen fogod a szerelmedet és megkísérted a sors tüzét. Az éjszaka végén, amikor már csak izzó parázs maradt, eljátszottak egy népdalt, amely az utolsó táncot jelezte. Amikor a pásztor furúja utolsó hangja is elhalt, a falubeliek körbeállták a lágyan izzó parazsat és elnémultak. A falu legöregebb házaspárja megfogta egymás kezét, és kecsesen, ünnepélyesen átlépte azt, ami az imént még tűz volt. Az áldásnak erre a jelére a falubeliek megölelték egymást, a csillagos éjszakában elindultak hazafelé és a szerelem örök tüzei felé. Megfigyelték, hogy az amerikaiak előnyben részesítik a határozott válaszokat. Az igen legyen, igen, a nem pedig nem. Fekete-fehér, igen, nem. A szürkéből nem kérünk. Indonéziában általánosan használnak egy szót, amely elegánsan megkerüli az éles megfogalmazást. Ez a szó a belum, és azt jelenti még nem. Remek szó, végtelen lehetőségeket hordoz magában. Beszél angolul? Belum, még nem. Vannak gyerekeid? Belum. Tudod, mi az élet értelme? Belum. udvariatlannak egyszer s mint cinikusnak tartják kerek perec azt mondani, nem. Ebből aztán adódik néhány mulatságos pillanat is. Szabad a taxi? Belum. Még nem. Ez a magatartás rokon azzal, amely a szakállas varieté vicc mögött rejtőzik. Tudsz hegedülni? Nem tudom, még sose próbáltam. Lehet? Esetleg? Talán. A lehetőségek birodalma az igen vagy nem helyett. Néha nem árt, ha élét vesszük a sarkos helyzeteknek. Vajon ez-e a lehető világok legjobbika? Belum. Vajon eljön-e a világ vége? Belum. Vajon boldogan élünk-e, amíg meg nem halunk? Belum. Meg tudunk-e lenni a gyilkos fegyverek nélkül? Belum. Nem tudom. Sose próbáltuk. Reménytelen azt hinni, hogy egyszer, talán mégis? Belum. Még nem. A németországi Ulm katedrálisának tornya a világ legmagasabb templomtornya, 161 méter. 738 kőlépcső vezet a legtetejére, megszámoltam, és ha még mindig kapsz levegőt, és nem homályosodik el a szemed, mire felérsz, két szembetűnő földrajzi képződmény rajzolódik ki előtted. A várostól délre a Bajor-Alpok előhegysége, keletre pedig a Dunára néző magas szirtek. A 16. század végén itt élt Hans Ludwig Bablinger. Művégtagok készítésével foglalkozott, különleges képességekkel megáldott kézműves volt, és a környéken némi hírnévre is szert tett. Mint hogy az amputáció abban az időben bevett gyógymód volt a betegségekre és a sebesülésekre, igen elfoglalt ember volt. Míg a keze dolgozott, az esze gyakran máshol járt, mivel Bablinger azt képzelte, hogy tud repülni. Tehetségét, álmait és a műhelyében fellelhető anyagokat annak rendje és módja szerint arra használta fel, hogy szárnyakat eszkábáljon magának. És szerencséjére a szárnyak kipróbálására a Bajor-Alpok előhegységét választotta, ahol felszálló légáramlat uralkodik. Egy napon, egy gyönyörű napon, szavahihető tanúk jelenlétében Hans elrugaszkodott az egyik magas hegyről, és sértetlenül levitorlázott. Szenzációs! Bablinger tud repülni! Ugrás az időben és a térben. 1594 tavaszán járunk. Lajos király és kísérete Ulmba látogat, ahol a város előjárói valami szenzációssal akarják meglepni. Szóljunk Hans Ludwig Bablingernek, repüljön egyet a királynak! Hát persze! Csak hogy szerencsétlenségére, mivel a királynak és a városi előkelőségeknek így kényelmesebb volt, Bablinger a bemutató helyszínéül a Duna közeli sziklákat választotta, itt viszont a leszálló légáramlat az uralkodó. Elérkezett a nagy nap. Zenészek, a király és kísérete, a városhatják és az egyszerű polgárok ezrei mind a folyóhoz gyűltek. Bablinger fönnállott a sziklákon, egy magas teraszon, integetett, alázatosan meghajolt és a levegőbe lökte magát. Aztán ágyugójóként csapódott a folyóba. Nem nyert. Következő vasárnap a nagy katedrális szószékéről az ulmi püspök mise közben megnevezte Bablingert, és megrúgta őt a büszkeség bűnéért. Az ember nem arra született, hogy repüljön, dörögte a főpap. A püspök vádló haragjától meghunyászkodva Bablinger kifordult a templomból, hazament, és soha többé nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Röviddel azután meg is halt. Szárnyaival, álmaival és összetört szívével együtt. Nemrégiben utasként egy vitorlázó gépen ültem, amely 5000 láb magasságban siklott egy meleg légáramlaton. Bablinger és az ulmi püspök jutott eszembe. Alattunk egy hőlégbalont, egy ultrakönnyű kis repülőgépet, más vitorlázókat és három lefelé libegő ejtőernyőst láttam. Felettünk egy 747-es fordult keletnek Chicago felé, és emelkedett 38 000 láb magasra. Azt kívántam, bárcsak feltámaszthatnám Hans Bablingert, hogy beültessem a vitorlázóba, és azt mondjam neki, nézd, nézd és ne szégyeld magad, az ember igenis arra született, hogy repüljön. A szószék történetileg a vádló, kárhoztató új szimbóluma. amely a férfiakat és nőket bűnnel, mulasztással, erkölcstelenséggel, romlottsággal és az önálló gondolkodás gőgjével vádolja. Azt prédikálva, hogy ezen a földön nincs remény, ebben az életben nincs üdvösség. Szerintem viszont a szószéknek a szárnyakat kellene jelképeznie, nem angyal szárnyakat, vagy sólyom szárnyat, vagy bármely valóságos szárnyat, hanem a szent emberi lélek szárnyait, amelyek magasba röpítik a szívet és a képzeletet. Szárnyakat valamennyi köztünk élő Bablingernek, akik számára ezek nem csak a képzelet szüleményei, és ihletet merítve belőlük újra és újra nekiindulnak, hogy kitágítsák az emberi lehetőségek határait. Az efféle szárnyak láthatatlanok. Hinni kell bennük, hogy képzeletünkben megláthassuk őket, és veszélyes helyeken kell kipróbálni, hogy kiderüljön, működnek-e. Az ulmi székesegyházat ma már többnyire csak turisták látogatják. Az a néhány áhítatos lélek, aki a vasárnapi miséken az ősi szószék alatt ül, kisebbségben van a sárkányrepülőkkel szemben, akik csapatostul szállnak fel az előhegységből a világegyetem hatalmas katedrálisának ragyogó hajnali levegőegébe. Bárhol is vagy, Hans Ludwig Bablinger, gondoltam, tudni szeretnéd mindezt.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 18. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív, jöjj fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere üle mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.